Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
A Kapocsi Fűsársegítő magazin 480. adása következik. Ma este Paksi Borbálát hívtam. Beszélgetésre egy kutató, és beszélgetünk róla, meg arról, hogy egész pontosan hogyan és milyen módon látja ma a kábítószerfogyasztás problémáit az intézményével, szervezetével. Kellemes együttgondolkodást kívánok hozzá. Jó estét kívánok, Szabó András vagyok a műsorvezető, és sok szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Jó estét kívánok, én is mindenkit sok szeretettel köszöntök.
Örülök, hogy eljöttél, mert tulajdonképpen egyébként szorongok is egy kutatóval szemben, mert nem tudok elég objektív lenni, ennek a rádiónak meg mindig az a műfaja, hogy szubjektív, azaz azt jelenti, hogy véleményeket, nézőpontokat és úgy tetszik benyomásokat próbál megosztani a hallgatókkal, hogy hogyan szervezzük ezt a beszélgetést, izgulok is, de ilyen szerintem bemerülésként talán egy pár mondatot mondjál magadról, hogy a hallgató tudjam én, hogy kivel beszélgetek, egy akusztikus névjeggyel ajándékoz meg, ha légy szíves, jó?
Tehát, mint említetted is volt, Paksi Bori vagyok, én egy szociológus vagyok, közgazdász szociológus egyébként, a Corvinus Egyetemen dolgozom. Igen, mert hogy régen ez úgy volt, hogy a közgazegyetemen az ember másodszakként elvégezhette a szociológiát, ma már önállóan
csak szociológia szak. És utána a szociológus.
Ezeket párhuzamosan végeztük ott abban az időben. 82-től van a közgazegyetemen szociológus képzés, és hát én talán a második évfolyam voltam.
Igen, mondjuk bemutatkozás.
Én még Andor katanítvány voltam, és onnan a devianciák iránti érdeklődésem
egyébként. Nekem azt mondják, hogy a szociológus az olyan ember, hogy nincs önmagában, mindig valamilyen profil alakul ki így úgy az életében, és a te profilod, hát nem tiszta szociológusok vannak, hanem ki ezzel foglalkozik, ki azzal, ki ilyen vagy olyan módon alakítja ki a maga úgy tetszik szakmai arculatát.
Te nem tudom, mit ért ez tiszta szociológus van, azt hiszem én ezt a fogalmat nem tudom beazonosítani. Természetesen általában szociológus nincsen ilyen értelemben, tehát nyilván mindenkinek van valamilyen specializált szakterülete, amihez jobban ért, mint a tudomány egyéb területeihez. Hát én deviancia szociológiával foglalkozom.
Deviancia szociológiával. Szegény hallgatott el a szót, hogy deviancia, nem tud mit kezdeni. Mi az, hogy deviancia? Mit értesz ez alatt?
Manapság ezt már nem használjuk egyébként olyan gyakran, picit talán elavultnak is tűnhet ez a terminológia a szűk szakmai berkekben, de hát régen azt mondtuk, hogy az európai, fejlett európai társadalmakban ötféle devianciát különböztetünk meg. Ezeket a legáltalánosabb értelemben a normasértő magatartásokként fordít. Hagyjuk le ezeket a deviáns magatartásokat, és hát ilyenek az öngyilkosság, a bűnözés, az alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás és a mentális problémák, ezek voltak, amiket így klasszikusan deviáncok, de hát ezeknek mindig változik a társadalmi állapotoknak, társadalmi normarendszereknek megfelelően a fogalma, tehát mi az, amivel normát sértünk, mi az, ami deviáns.
Roppant izgalmas ez a téma, pontosan azért, mert egyrészt ugye a médiumok tele vannak mindenfajta ilyen érzelmeket is indulatokat gerjesztő ilyenfajta példákkal és történetekkel. Kettő, valóban sok embert foglalkoztat ez, hogy hol lép át egy szabályt, hol lép egy normát, és ugye a harmadik pedig, amit ide tennék, talán ez a világ ma nem nagyon rendezte saját magával a saját normáit. Tehát mondjuk azt kell mondanom, hogy nagyon sok állampolgár lehet ma a normasért, nem tudja, hogy melyik norma az, amik norma, és melyik az, ami abnorma. Tehát miből indul ki egy normát, hogy tetszik kutató, vagy normasértés kutató ember? Mi a norma?
Nem ebből az elvi fogalomból indulunk, hanem konkrét magatartásokat kutatunk. Így például én azért elsődlegesen az utóbbi 10-15 évben azért már drogfogyasztással foglalkozom. Korábban a devianciák szélesebb spektrumával foglalkoztam, viszonylag sokat írtam öngyilkosságról, régebben az érdeklődési körömbe tartozott még az alkoholfogyasztás is. Uh-huh. Ma már elsődlegesen a drogfogyasztás társadalmi tényezőjével, uh-huh. illetve az ezekre irányuló beavatkozások hatásainak az elemzésével foglalkozom. Tehát, hogy sokkal inkább konkrét magatartásukat vizsgálunk, és ha vissza akarjuk ezt csatolni valahol a devianciához, hát megvizsgáljuk, hogy milyenek az ezzel kapcsolatos társadalmi normák. Mindazokban az esetekben, ugye, amikor büntetőjogi szabályt is szeg egy magatartás, akkor ez viszonylag egyszerű, mert a legerősebb társadalmi norma, ezt mindig azt szoktuk mondani, hogy ez az írott norma, igen. ugye, ami a büntető törvénykönyvbe bele van itt foglalva. Igen. De hát sok erkölcsi szabályunk van még, ami szintén azért erős, csak íratlan erős szabály. De hogyha nem azt gondoljuk, hogy nem ezekből az írott szabályokból akarunk kiindulni, vagy olyan magatartásokat kutatunk, amire írott szabályok nem vonatkoznak, de akkor megkérdezzük a lakossági viszonyulásokat, tehát hogy azzal indul ezeknek a magatartásoknak a kutatás, hogy megkérdezzük, vagy rendre ellenőrizzük, hogy milyen a társadalmi viszonyulás egy magatartáshoz. A drogfogyasztás az minden tekintetben normasértő magatartás a magyar társadalomban, ugye tudjuk, hogy elég szigorú a drogfogyasztással kapcsolatos büntetőjogi szabályozás uh-huh. Magyarországon, és hát azt is tudjuk éppen a szociológiai vizsgálatokból, hogy a magyar társadalom nagyon-nagyon kirekesztően gondolkodik a droghasználókkal, nagyon elítéli a droghasználót, nagyon nagy távolságot tart tőle, nagyon felfokozott veszélyészleléssel közelít a drog problémához, és nagyon differenciálatlan képpel rendelkezik a drogfogyasztásról. És nagyon differenciálatlan képpel párosul ez, drogfogyasztókról, drogfogyasztásról rendkívül homogenizált képe van a társadalomnak, tehát mindegy, hogy milyen szert fogyaszt, a szerint nem különbözik a veszélyésztelése a magyar társadalomban.
Nem fogalmazhat ez például egy előítéletesnek is? Tehát azt mondom, hogyha ilyen kompaktan, egységesen ítélünk el valamit, az ugye a ténytől függetlenül, az inkább előítéletnek fogalmazhatom magam
számára. Hát különösképpen azért, mert hogy a magyar társadalom nagy részének nem saját élményű tapasztalata van a droghasználata veszélyeivel kapcsolatban, hanem médiából vagy aha. innen-onnan szerzi ezeket az információit, de hát éppen ezért nagy is a média felelőssége ebben, mit generálunk azáltal, ahogy megítéljük a droghasználatot.
Talán erre még visszatérnék, igen, okay. Csak ugye most
a bemutatkozás.
Te pedig ridet próbálj itt összerakni, és mondtál ilyeneket, és az volt érdekes számomra, hogy te külön választottad az alkoholt és a drogot, mint kutatni való területet, és ugye azért az elmúlt időszakban arra emlékszem, mikor az új stratégia gondolkodásában megjelent, hogy néha az merült fel, hogy ezek összetartozó kérdéskörök, ugye mindegyik uh-huh. hordoz egy rakás függést, és ezzel összefüggésben ugye normas, legalábbis az életvezetésben nagyon sok fajta problémát hordozó, hogy tetszik, viselkedésbeli következményeket. Másrészt pedig ugye szét is kell választani az egyiket, hogy törvény tiltja az alkoholfogyasztás, meg nem tiltja a törvény 18 év alatt fölött semmiképpen, alatta természetesen minden szert.
Nagyon sok szempont szerint ugye szét is lehet választani, mert hogy azért egy picit, tehát bizonyos rendszer szerint más magatartás azért a drogfogyasztás, mint az alkoholfogyasztás, de mindazokkal együtt teljesen igaza van ebben speciál a stratégiának, és mindazoknak a szakembereknek, akik azt mondják, én is ezeket tartozom, hogy ezeket együtt kell vizsgálni, uh-huh. ezeket a különféle szenvedély magatartásokat, sőt nem is csak esetleg az alkoholfogyasztás, tehát a szerfüggő szenvedélyekkel, hanem a különféle viselkedéses függőségeinkkel, mint akár a vásárlási függőség, akár a különböző evési zavarok, akár a sportaddikció, vagy a játékszenvedély, vagy az internetfüggőség, vagy az online játékfüggőség, uh-huh. ami mostanában egyre nagyobb divatja van, és ezek a magatartások bizonyos szempontból összetartoznak. Hát a pszichológusok ezt úgy mondják, hogy van egy ilyen spektrum szemlélet a különféle uh-huh. addikcióknak, és ez egy ilyen spektrumon helyezhetők el ezek a magatartások. De hát más szempontból, meg épp, hogyha társadalmi definiálás oldaláról, vagy hogy milyen típusú alkalmazkodás ez a magatartás, akkor egy picit ezek azért különbözőek. Mert hát gondoljunk bele, hogy a drogfogyasztás ugye egyrészt egy illegitim magatartás, ez már eleve meghatároz egy csomó társadalmi jellemző jövőjét ennek a magatartásnak. Másrészt meg, hogyha egy picit belegondolunk, még régi, van egy Merton nevéhez kapcsolódó anomia elmélet, ami azt mondja, hogy ugye akkor növekszik egy társadalomban meg a deviánsok aránya, hogyha megbomlik az egyensúly a társadalom célrendszer, tehát kulturális struktúra és a gazdasági struktúra között, tehát a társadalom célrendszer.
Na, akarj meg egyszer, mondd még egyszer, ez nekem nagyon tetszik. Mi bomlik, meg mivel?
A kulturális struktúra és a gazdasági struktúra közötti egyensúly megbomlik. Azaz, ezt, hogyha egyszerűbben fordítjuk, akkor ez szintű, hogy a célok és a rendelkezésre álló eszközök közötti egyensúly megbomlik, és ekkor valahogy alkalmazkodni kell az társadalomnak, embereknek, embercsoportoknak ehhez a diszonanciához. És ugye az egyik alkalmazkodási forma az ötféle magatartás lehet ilyenkor. Az egyik alkalmazkodási forma az, hogy hát tudom, hogy úgyse tudom elérni a célokat a rendelkezés álló eszközökkel, így aztán nem is követem ezeket a célokat, és ezeket az eszközöket se használom ki. Tehát, hogyha ezt nagyon egyszerűen le akarjuk fordítani, tehát, hogy például munkával el akarom érni a meggazdagodást. Tehát egy meggazdagodás az egy cél, és lehet érte dolgozni. És akkor nem dolgozom, és nem is gondolom, hogy gazdag leszek. Ez egy visszahúzódó típus, ez tipikusan az öngyilkos magatartás, de a drogfogyasztás is lehet bizonyos drogfogyasztó csoportok, bizonyos drogfogyasztáshoz tartozó eszmerendszer alapján lehet tartozhat.
Lehet, ez csak egy feladás, eljuthat az öngyilkosságig, igen, azt mondod, igen.
Igen, igen.
Mondtál még négyet.
Az alkoholfogyasztó az kevéssé tartozik ebbe a kategória. Vannak az újító magatartások, amikor is ugye azt gondolom, hogy meg akarok gazdagodni, nem dolgozni járok, hanem betörni.
Értem.
De ugye, hogyha nem ilyen egyszerű célrendszerbe gondolkodom, hogy a meggazdagodás a cél, akkor ugye differenciáltabb eszközrendszerem van. Tehát, hogy például a boldogságot tekintem egy ilyen egalizációnak a társadalomba, akkor ahhoz már hozzásegíthetem magam. Különböző szerek használatával. Ide is ide tartozhat a droghasználó. Ugyanakkor kitalálhatok új célokat, kitalálhatok új eszközöket.
Tehát átmeneti célokat, vagy új eszközöket figyelek, igen?
Igen, és akkor azt mondom, hogy tehát ez tipikusan a 60-as évek lázadó magatartása, ugye, amikor amerikai társadalom meggazdagodási célját ugye visszautasította egy csoport, egy réteg, és ehelyett ugye ilyen boldogság célokat tűzött ki elsődlegesen, és ezt más eszközök
kellett. És hogy visszajelzelek, itt sincs egyensúly, ugye a társadalmi célok és a meglévő eszközrendszer között, ugye erről beszélsz valamilyen módon.
Soha nincs egyensúly, ugye csak ez az egyensúly, ez néha olyan mértéket ölt, ami azt eredményezi, hogy megnövekednek egy társadalomba deviáns magatartásoknak az előfordulása, de ez csak egy ilyen modell, csak ebben is máshol helyezhetjük el az alkoholfogyasztást, mint a drogfogyasztást. Tehát az alkoholfogyasztás pont azért, mert hogy ő egy konvencionális magatartás, ő például sosem sorolódik itt be a lázadó csoportba, míg a drogfogyasztás, ha szubkulturális jellegű, akkor ő ide tartozik. Of love and hate, staying by the fireside. There's a good tradition of love and hate, staying by the fireside. Now the rain may fall, your father's calling you, you still feel safe inside. And your mom's too proud, your brother's ignoring you, you still feel safe inside. Oh, was it solo? Was it yesterday? Was it true for you? Cause while all the rest have taken time, I still need your peace. And the corners laced with memories, tell you how it used to be. Your mother smiles, children play, and all the bad things happen miles away, and spawn feelings never bother you. You hold your head up while the rest of us try to. Oh, call the stations, call the people, we all wanna know.
side, this is good tradition of love and hate. Staying by the fireside, no, the rain may fall. Your father's calling you, you still feel safe inside. No, your mom's too proud, your brother's ignoring you. You still feel safe inside. Oh, was this summer? Was this yesterday? Was this true for you? Because of all the choices you had made, this didn't do a lot for you.
Kapos Ifjúság Segítő Magazin 485. adásában Paksi Borbálával, egy kutatóval beszélgetünk, mégpedig a Deviancia kutatójával, leginkább a kábítószerekről, mert a kábítószerek területén erősítette fel maga a szakmai tevékenységét, és elkezdtünk beszélgetni nagyjából egészében azokról, hogy mik azok a jellemzők, mik azok a tünetegyüttesek, vagy úgy tetszik történetek, ami a ezt a problémát kifejti, megjeleníti. Úgyis beszéltünk itt arról ugye az előző történetben, hogy tulajdonképpen elég érdekes, elég erőteljes elutasítás veszi a kábítószer fogyasztót már a társadalmi szinten. Igen. És az ő kutatási projektjében úgy tetszik, külön is választja az alkoholfogyasztót a droghasználóval. Talán azért is, mert másféleképpen írható le annak a dolognak a gyakorlata, úgy tetszik a szerhasználatnak a gyakorlata, úgy mind a két esetben. És én azt kérdeztem tőle itt a szünetben, hogy van az, hogy a alkoholistát kevésbé utasítjuk el, mint a drogfogyasztót, vagy hogy van ez? Mert azt mondtad egyébként az előző történetben, és elég komoly elutasítás veszik körül ezt a világot. Az emberek nem igazán fogadják el, és tulajdonképpen, hogyha felállítanánk egy előítés rangsort, valahol ez a két szereplő van az.
Én azt mondtam neked itt közben, míg a hallgatók nem hallottak minket, hogy de bizony, és az alkoholistát is elutasítják. A különbség, hogy az alkoholistát valóban elutasítják, viszont a droghasználónál nem a függő droghasználót, hanem egyszerűen a droghasználót is elutasítják. Tehát a droghasználóval kapcsolatban bár tesz a lakosság egy kis különbséget az alkalmi vagy kipróbálás jellegű használat és a rendszeres használat között, de ez a különbségtétel jóval kisebb, mint a legális szerek használata esetén. Legális szerek mértékletes használatát a társadalom egyáltalán nem minősíti negatívnak gyakorlatilag, de az alkoholistát, gyakorlatilag ugyanolyan távolságot tart, mint a droghasználótól. Ez azt jelenti, hogyha tehát a társadalmi távolság ott egy bizonyos skálával szoktuk mérni, amelyben azt kérdezzük meg, hogy mit szólna, hogyha a szomszédjába droghasználó költözne, alkoholista költözne, börtönviselt költözne, meleg költözne, és különböző társadalmi kirekesztés alatt álló csoportokat hasonlítunk össze. Ebben a hierarchiában ezeknek a társadalmi csoportokkal szemben tartott távolság hierarchiában messze a droghasználó vezet. A lakosság 80%-a stabilan a 90-es évek elejétől, hát legutóbb 2007-ben volt Magyarországon ilyen jellegű vizsgálatunk, stabilan a lakosság 80%-a minimális eltérésekkel. Ez azt gondolja, hogy a droghasználót azt nem szeretné látni az ő környezetében, és ettől csak egy picit marad le az alkoholista. Igen. És készítettünk erre kvalitatív vizsgálatokat is, hogy vajon minek köszönhető, vagy minek tudható be ez a nagy távolságtartás, és hát valóban a droghasználóval szembeni távolságtartásban nagyon nagy szerepe van az alacsony informáltságnak. Ezek egyébként nem biztos tudások, és talán itt megint a média szerepére lehet utalni, hogy nagyon nagy jelentősége lehetne, nagyon nagy szerepe lehetne a médiának ezeknek a attitűdök az alakításában, mert nagyon bizonytalan az erre irányuló attitűd, annak ellenére, hogy mintegy 20 éve stabilan ugyanúgy vélekedik a lakosság. De például, hogyha bocsánat, csak hogy mikor ilyen kvalitatív fókuszcsoportokon beszélgettünk erről a lakosság tagjaival, akkor az derült ki, hogy simán megváltoztatja a jelenlévő másik fókuszcsoport tag eltérő véleménye hatására a saját véleményét. Uh-huh. Tehát, hogyha erről valóban kibontakozik egy valós társadalmi diskurzus, amit nem tapasztalunk uh-huh. a médiában, akkor itt hatalmas lehetőségek lennének, amit egyébként talán, én azt gondolom, hogy talán a médiának is van ebbe szerepe, hogy a melegek esetében tapasztaltunk. Tehát, hogy sikerült lebontani ezt a hatalmas társadalmi távolságot. Épp a MAT kongresszuson, ami novemberben volt a
Magyar Addiktológiai Társaságról mondtad,
bocsánat,
ugye?
A Magyar Addiktológiai Társaság kongresszusán tartottunk is egy ilyen workshopot erről a témáról, ahova melegekkel foglalkozó kutatókat, illetve meleg szervezetek képviselőit hívtunk meg, ott voltunk mi a drogterületén tevékenykedők, és tehát a melegekkel kapcsolatos társadalmi távolság gyakorlatilag ugyanakkora volt, vagy ugyanakkora távolságot tartott a társadalom a 90-es évek elején, mint a drogosokkal szemben, most viszont már 30%-kal kisebb. Uh-huh. Tehát ez 80 és 50.
Nem gondolod, hogy azért is van, mert talán szerintem a drog szintjén megálltak a jelenség szintjén a médiumok. Tehát mindig a jelenség mutatják be, rengeteg értetlenű szemponttal és egyebekkel talán a meleg történetben meg egy csomó összefüggést is érthetővé tesznek. Bizonyos szempontból hasonlít egy csomó, de próbálok itt ilyen laikus módon bele segíteni, de talán hiányzik az értelmező médium szerep ebben a dologban, azt gondolom kimondhatjuk ezt. Tehát ami abban segít, amiről te is mondtál, bizonytalanságok vannak, amit feloldani feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az ember érteni tudja, hogy kivel áll szemben. Én most bologatsz erősen.
Igen, én erősen bologatok. Ez egy számomra egy érdekes vizsgálati terület, és szoktam is biztatni erre hallgatókat, hogy média elemzéseket végezzünk a melegekkel kapcsolatos gondolkodás vizsgálatára, vagy közvetített médiatartalom vizsgálatára, meg a droghasznokkal ilyen párhuzamos média elemzéseket. Uh-huh. Hát, ha ott kiderül valami, vannak diplomadolgozóim, akik ezen dolgozgatnak, de hogy én azt gondolom, hogy pont amiatt, hogy azt tapasztaltuk, hogy van ez a bizonytalanság, itt mindenképpen a médiának nagyon nagy szerepe lehetne.
Egyébként kutatásról beszélt, és azt mondtad, hogy 2007. Tulajdonképpen te vagy az ember, akitől bátran megkérdezhetem, mert ugye rengeteg számot hallok. Arról, hogy hányan fogyasztanak, nyilván az most nem napra kész adattal rendelkezünk, de mindig mindenféle számokat, hogy hány ember fogyaszt, mennyit, és ebben ilyen borzasztóan cseng a fülem, én két egymással köszönő viszonyban lévő számot nem találtam, hallottam sose. És mennyire de gondolom ezzel egyetértünk, tehát két szám nem ismeri egymást.
De én mindig ugyanazt mondom.
Igen, te mit mondasz? Melyik az a szám, amit te mondasz?
Én elsődlegesen ugye azt szeretem mondani, hogy azért ilyen számokkal mindig bánjunk csínyán. Magyarországon gyakorlatilag ezeket a lakossági vizsgálatokat mi csináljuk a közgazdaság viselkedés kutató központjában, és érdekes, hogy ennek ellenére én óckodom, talán érdekesnek tűnhet, hogy óckodom a számok kimondásától.
De azért egyetértesz, hogy sokféle szám van a levegőben.
Igen, uh-huh. igen. De hogy azért is nem tartom jónak, hogyha azt mondjuk, hogy van X mennyiségű drogfogyasztó Magyarországon, mert hogy ezt sosem tudjuk pontosan megmérni. Tehát semmit nem tudunk pontosan megmérni, ez a tudományunknak a korlátja. Uh-huh. Ugye amikor önbevallás alapján tudunk meg dolgokat az emberektől, akkor ezt rengeteg tényező torzíthatja, még olyan is, ami nem szándékos torzítás. Ilyen rejtőzködő magatartás büntetőjogilag is tiltott magatartás esetében, mint amilyen a drogfogyasztás, itt még a szándékos eltitkolás is szóba jöhet, de hát számos más tényező is torzítja, akár a felejtési probléma, akár a kérdezőnek való megfelelés, ugye kimegy valaki és kérdezgeti erről, és hogy arról mit tételez, hogy mit fog szólni, ha ő valamire ezt válaszolja, vagy ezt minden kérdést súly, de attól függően, hogy a különböző vizsgált jelenségeknek milyen a társadalmi megítélése, különböző mértékben rakódnak rá ilyen hibák ezekre az adatokra, meg hát ugye attól, hogy nem mindenkit tudunk elérni egy ilyen kutatás során, ettől kimaradnak társadalmi csoportok, akiknek félhetően eltérő a drogfogyasztó magatartása esetleg, vagy drogfogyasztási kitettsége azokétól, akiket elérünk, például csak hoznám, hogy például például rosszabb eléréssel érjük el budapesti fiatal felnőtteket, akik viszont kifejezetten ugye a nagyobb drogérintettségű kategóriába tartoznak, hiszen ugye a drogfogyasztásnak van egy nagyon markáns életkori és urbanizációs mintázata. De hát itt ugye nagyon mobilak ezek a fiatalok, meg otthon sincsenek, amikor öt után megy a kérdező, tehát ott náluk sokkal nagyobb az mi mintakiesésünk, és azt vélelmezhetjük, hogy talán az, aki nincs otthon, amikor megy a kérdező, talán inkább fogyaszt drogokat, mint aki otthon ül szépen.
De ez csak feltételezés.
Nem tudjuk ezeket pontosan, de abból, hogy az eljárós aktivitásokkal összeszokott fogni a drogfogyasztás, hogy ki hány éjszak estét tölt házon kívül, ebből azért erősen jogos az a feltételezésünk, hogy ez emiatt egy picit alulbecsüljük. Ezért, hogyha kiszámolunk egy számot, akkor nem tudjuk pontosan, hogy annál mennyivel több, vagy mennyivel kevesebb.
Ezt hívják a látenciának, ugye? Egy nagyon magas a hátterében lévő nem tudjuk mennyi című szám, ugye?
Mi ezt nem látenciának szoktuk hívni, ezt inkább a büntető jogba használják.
Tehát akkor minek hívják ezt?
Mert ugye a nem ismert eseteket szokták látenciának, nálunk nem válik ismerté attól egy eset, hogy megkérdeztük, hogy használ-e drogot, hiszen mi anonim kérdezéseket.
Világos, de akkor azt jelenti, hogy a számokhoz képest sokkal több lehet, ez biztosan azt mondod, hogy kevesebb.
Igen, de hogy egyetlen lehetőségünk van arra, hogy ugyanakkor biztonsággal tudjuk azt állítani, hogy növekedett az arány, vagy nálunk kisebb, vagy nagyobb, mint más társadalomban, vagy bizonyos társadalmi csoportokban, például a nagyvárosi fiatal felnőttek körében nagyobb arányú, mint a egyéb társadalmi csoportokban, hogyha standard módszertannal közelítünk ezeket, azaz ugyanúgy csináljuk, ugyanazokat a kérdéseket tesszük föl, ugyanolyan körülmények között kérdezünk mindenütt, és körbe bástyázzuk, ezt már azért ilyen szofisztikáltabb dolog, körbe próbáljuk bástyázni olyan dolgokkal, hogy meg tudjuk azt ítélni, hogy romlott a minősége az adatunknak, vagy nem romlott. És hogyha úgy tapasztaljuk, hogy tudjuk tartani az adatunk minőségét, akkor bátran kijelent, és nem rosszabb a miénknek a minősége, mint mit tudom én a cseheké, akkor bátran kijelenthetjük azt, hogy a cseheknél nagyobb a drogfogyasztás, mint nálunk. Növekedett a drogfogyasztás X időpontról Z időpontra. Ezeket tudjuk kijelenteni, és igazából ezeknek a számoknak nincsen túl nagy jelentősége. Igen, tehát csak relatíve van jelentősége ezeknek a számoknak, de egyébként, hát hogyha mindenképpen számokhoz ragaszkodsz, akkor azt tudjuk mondani, hogy ma Magyarországon mondjuk minden 9.-18 év feletti felnőtt kapcsolatba került már drogokkal minden az 9. élete során, körülbelül minden 9.
Ez azért fontos, most bocs, én azt gondolom, én nem ragaszkodom a számokhoz, de az emberek szeretnék tudni, hogy mekkora nagy a baj, vagy mekkora a fenyegetettség, vagy mekkora annak a veszélye, hogy most az ő világukban ez a dolog beleérkezik, és mindig ezeket a kérdéseket nem tartom teljesen ugye ártatlan kérdéseknek, mert mindig valakire gondol, amikor ezeket a kérdéseket fölteszi, talán a rokonaira, a hozzátartozóira, a döntéshozók sem ebben az értelemben kilógnak a sorból, nekik is családjuk van. Tehát a kérdések ebben az összefüggésben mindenképpen az érintettségről szólnak, az én felfogásom igen. Szerint így van.
Igen, ebben neked igazad van, és talán az jelent is számunkra valamit, hogy azt tudjuk, hogy átlagosan minden 9.-18 életévét betöltött felnőtt használt már valamilyen tiltott drogot, tehát hogy esélye van arra, hogyha jönnek velem százan szembe az utcán, akkor azok között bizony már lesz
olyan, aki
11 hal. Drogfogyasztó. Tehát, hogy az, hogy ez kevés vagy sok, ezt ugye mindenki a vérmérséklete alapján tudja megítélni, vagy pedig annak alapján, hogy összehasonlítjuk azzal, hogy mekkora is más országokban a kockázata annak, hogy szembe jön a drogfogyasztó, vagy hogy találkozom, ha 100 ember jön velem szembe az utcán.
Érdekes, hogy valakivel beszélgetem hasonló kérdésekről, adatokról és számokról és kábítószerről, és azt mondta valaki, nem tudom te erről mit gondolsz, hogy az az ember, aki kábítószerrel rendszeresen találkozik, az másokról és úgy beszél, hogy nagyobb a valószínűsége annak a dolognak, annak a használatnak. Tehát az ember, aki végül is ritkán látott kábítószerfogyasztót, és azokkal beszélgetünk, azok a viszony számaikban is bizonyosan alacsonyabb számokat szoktak mondani. Nem tudom, hogy ez mennyire